Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük karácsony ünnepében a testvéreket, és kívánjuk, hogy Isten gazdag áldása legyen, nyugodjon rajtunk ebben az órában és az egész ünneplésünk ideje alatt. A 315. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. A 315. dicséretünk első verse így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén. Elfoglalva, megkezdett dicséretünket, a 315. dicséretünket énekeljük a másodiktól az ötödik versig terjedő versszakokkal. Megtudjuk, mi is zengett ott Betlehemben, a magasságban dicsőség Istennek. Testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel Isten igéjét, az első karácsony evangéliumát, ahogyan ezt Lukács evangélista elénk adja, evangéliumának második fejezetében, az első 20 versben. Helyünket elfoglalva hallgassuk Isten igéjét. Lukács evangéliumának második fejezetében, az első 20 versben eképpen találjuk megírva az Úr Jézus Krisztus születésének történetét. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük az ő igéjéből hozzánk és nekünk szóló személyes üzenetet. Jártek testvérek, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te hozzád jöhetünk ebben az órában. És arra kérünk téged, segítsél is meg mindannyiunkat, hogy veled lehessen igaz találkozásunk. Buzdíts bennünket a pásztorok útjára, hogy meglássunk téged, hogy mindabból a forgatagból, ami most körülvesz bennünket, örömeinkből és gondjainkból egyaránt, eléd borulhassunk, és veled lehessen élő találkozásunk. Ezért is kérjük a te útmutató, útba igazító vezetésedet. Adjad igédet, és adjad igédet megértenünk és megszívlelnünk. Köszönjük te neked, hogy boldog emberek azok, akik téged megismernek és szívükbe fogadnak. Boldog emberek azok, akik a te dolgaidat forgatják szívükben. Így tegyél bennünket is boldog emberekké, és így vezessél bennünket egyre inkább a mennyei és igaz boldogság felé. Köszönjük, hogy erős Isten vagy, Köszönjük, hogy hű és igaz Isten vagy. Köszönjük, hogy imádságot meghallgató Isten vagy. Legyen ezért áldott a te neved. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 326. dicséretünk első három versét énekelve készüljünk. A 326. dicséretünk első három versét énekeljük. Dicsőség mennyben az Istennek. Aki esetleg a mobiltelefonját még nem kapcsolta ki, attól megkérjük, hogy most tegye még meg. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának második fejezetéből olvassuk. Lukács evangéliumának második fejezetéből, a 10. verstől a 12. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. Kedves testvérek, ahogyan fel is olvastam előttetek, eképpen tárja elénk Lukács evangélista Jézus Krisztus születésének történetét. Van ebben valamiféle meseszerűség, ami miatt, ha előkerül ez a történet, a gyermekszemek felcsillannak, a felnőttek meg egy kicsit elérzékenyülnek. De a meseszerűsége ellenére legelőször is arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy az evangélium lejegyzője úgy kezdi el ennek az evangéliumnak az írását, hogy egy ajánlást tesz. Ebben pedig nem csak Teofilusznak ajánlja az evangéliumot, hanem azt is lejegyzi, hogy minden, amit ebben a könyvben leír, pontos utána járás eredménye. Magyarán az olvasó, aki elkezdi olvasni Lukács evangéliumát, rögtön azzal fog szembesülni az első versekben, hogy amit olvas, az nem egy regény, nem egy mese, hanem egy dokumentáció. Pontos, hiteles dokumentációja annak, amelyet Lukácson kívül már többen is lejegyeztek, de most ő is egy külön kérésre megteszi ezt úgy, hogy nem egyszerűen csak átmásolgatja mások följegyzéseit, hanem maga is utána megy, és utána néz mindannak, amit számunkra lejegyez. Így kezdi el megírni Lukács Jézus Krisztus történetét, nem is a születés történettel, hanem még korábbra visszamegy, Jézus Krisztus fogantatásának a történetével kezdve. Ő rajta kívül még Máté evangélista fordít Jézus Krisztus születésére nagy figyelmet, és ennek az alapjain kezdik el aztán leírni és lejegyezni Jézus élet eseményeit. Lehetne ez a születés történet egy szimpla történet is. Mondhatnánk azt, hogy minek erre olyan nagy figyelmet fordítani. Mások is születtek érdekes módon, nem csak Jézus Krisztus. Én személyesen is elmondhatom, hogy az én édesapám itt Budapesten született, egy taxi hátsó ülésén 1937-ben, mert nem értek el a kórházig. Aztán próbálták meghatározni utólag, hogy melyik utca kereszteződésében, vagy hol is történt tulajdonképpen az ő születése. Mondhatnák, ez is csodálatos, különleges. Hát mi abban a különleges, hogy Jézus, ő meg egy jászol istállóban született, egy barlang istállóban született. Át lehetne lépni ezen az egész történeten, és mondhatnánk azt is, hogy Jézus életének az igazán fontos részei, azok úgyis később következtek be, mondjuk úgy 30 éves kora körül. Miért nem csapunk egyből a dolgok közepébe, és miért nem foglalkozunk azzal? Ahhoz, testvérek, hogy minden időben az emberek, és most közöttük te és én, kétségek nélkül el tudjuk fogadni Jézus Krisztust annak, aki ő valójában, elkerülhetetlen látnunk és megértenünk azt, hogy ő honnan érkezett közénk. Nem csak a hogyant, hogy hogyan is történt az ő születése, hanem azt is, hogy honnan érkezett ő közénk. Mert ha ez bizonytalan a mi számunkra, hogy Jézus honnan jött, hogyan lépett be ebbe a világba, a mi világunkba, ha ez előttünk nem tiszta, akkor Jézus egész életútja bizonytalanná, meg relatívvá válik előttünk. Akkor minden megkérdőjelezhetővé válik azzal kapcsolatban, amit ő tett. Ha nem tudjuk a származását, ha nem értjük azt, hogy ő honnan jött, ezért elkerülhetetlen az ő születésének történetei, és azok a jelek is elkerülhetetlenek, amelyek az ő születését körülvették, mert ezek a jelek tulajdonképpen igazolták Jézust abban a pillanatban, amikor ő belépett ebbe a mi világunkba, amikor ő megszületett. Aki Jézus Krisztus földre jövetelének a történetén át akar lépni, és azt mondja, ez nem lényeg, ezzel ne foglalkozzunk, ez annyira nem fontos. Megtették néhányan ezt az egyház történelemben különben, és azt mondták, hanyagoljuk ezt a részét Jézus életének. Azok azt kezdik előbb-utóbb firtatni, hogy mikor is lett akkor Jézus azzá, aki. Hát mikor lett Jézus Isten fiává? Vannak olyan tanítók, akik azt mondják, hogy megszületett, mint egy ember, aztán, amikor megkeresztelkedett, akkor szállt rá az ihlet, a Szentlélek, akkor lett ő Isten fiává. Na igen, de ha Isten fiává lett valamikor, valamilyen módon, Meddig volt az és meddig maradt az? Ha valaki nem akar foglalkozni Jézus születésének, származásának a történetével, akkor az ő egész élete, szolgálata sok egyéb kérdést és kételyt fog bennünk fölébreszteni. Mikor tanulta az orvoslás tudományát? Hogy lett Jézus olyan jó emberré, amilyenné lett? Az ő egész életútja mindjárt nagyon relatívvá válik azelőtt az ember előtt, aki nem tudja, vagy nem akarja figyelembe venni, hogy Jézus kicsoda. Ezért hívom a testvéreket arra, hogy lássuk meg e mostani órában az ő földre jöttének kísérő és bizonyságot adó jelei közül azt, amelyet ott a Betlehem mellett tanyázó pásztorok kaptak. Lukács lejegyzi ezt a történetet nekünk, pontosan azért, hogy általa a Szentlélek még bizonyosabbá tegyen téged és engem afelől, hogy Jézus több, mint ember. Nem csak érdekesen született, hanem tudjuk azt már az ő születése pillanatában, hogy honnan jött. És ezt megérted, sokkal jobban fogod érteni egész életét, és talán sokkal jobban meg fogod ragadni őt magát. Lukács azt mondja, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus megszületett azon az estén, voltak Betlehem mellett olyan nyájak, amelyeket pásztorok őriztek. Elmondja, minden szó fontos, hogy ezek a pásztorok őrködtek. Töröljük ki a fejünkből, testvérek, azokat a képeket, amelyeket jópofa népi betlehemesek szoktak nekünk sugalni, hogy férészek pásztorok horkolva a tűz mellett, ott vannak a nyáj mellett, az meg kérődzik, vagy szunyókál, és aztán egyszer csak valami nagy jelenés történik közöttük. Lukács nem festi ilyen rossz színbe a pásztorokat, ő azt mondja a pásztorok, hogy ezek őrködtek. És azok a férfi emberek, akik voltak velem együtt katonák, sorkatonák, tudják is azt, hogy mit jelent őrködni. Még ha időnként el is bóbiskoltunk az éjszakában, azért őrködni azt jelenti, hogy felelősséget hordozunk azért, ami ránk bízatott. Ott nem aludni kell, ott józannak kell lenni, mert abban a pillanatban, ha ránk bízottak elvesznek, vagy hiányuk keletkezik, mi leszünk azért számon kérve. Ezek a pásztorok is úgy vigyáztak a nyájra, hogy éjszaka jöhet vadállat, jöhetnek tolvajok, és nekik éberen kell őrködniük. Mert az éjszaka az az időszak, amikor megjelennek a vadállatok, és előszeretettel portyáznak a tolvajok is. És ezért pásztornak lenni, az bizonyos értelemben egy kicsit fordított életmódot is jelentett. Nem lehetett éjszaka pihenni, hanem sokkal jobban kellett ügyelni. Ez azért fontos nekünk, testvérek, hogy megértsük azt, hogy ami a pásztorokkal történt, az nem valami borgőzös álom, amelyről ők hirtattak később, az nem valami lidérc, hanem az egy nagyon is éber állapotban észlelt jelenség. Mi is történt? Megjelent közöttük az Úr angyala. Ez azt jelenti, hogy az Úr küldöttje, az Úr követe. Megjelent nekik, körülragyogta ezt az angyalt az Úr dicsősége, ez feltehetőleg, csak így mondom, mert a Biblia nem mondja ezt nekünk direktbe, hogy feltehetőleg valami fényjelenség volt, de több, mint fényjelenség, hiszen azt látjuk, hogy a pásztorok megfélemlettek. Attól, hogy az éjszakában lámpát kapcsolunk, nem szoktunk megijedni. Inkább a sötétségtől szokott az ember megijedni az éjszakában. Attól nem, hogyha valaki világosságot gyújt körülöttünk. Több volt ez, mint fény. Megjelent egy küldött, az úrangyala, körülragyogta őt és őket ezzel együtt az Úr dicsősége, és nagy félelem vett rajtuk erőt. Mit is jelent ez, amit itt Lukács leír, ha ez egy valós fizikai esemény? Mit is jelent ez? Azt jelenti, testvérek, hogy ez a jelenet, ez a történés az Isten általunk láthatatlan világának a közvetlen megnyilvánulása. Mert a küldött az Isten küldötte. És a dicsőség, ami ott megjelenik, az Isten dicsősége. A számunkra láthatatlan világ kinyit egy ablakot, és mi betekinthetünk ebbe a világba. És az történik, hogy ezek a bátor emberek, mert pásztornak lenni nem lehetett úgy, hogy az ember a saját árnyékától is megijedt, ezek a bátor emberek félelembe esnek. Amikor az Isten láthatatlan világa egyszer csak megnyílik előttük egy kicsinyke résnyire. És ez önmagában is nagyon beszédes, testvérek. Mert az ember általában a láthatatlan világgal és Istennel szeret bratyizni. És mi úgy gondolkozunk sokszor az Istenről, hogy ő olyan, mint mi. Mi tegezzük az Istent, mi parancsolgatunk neki. Mi úgy kérünk, hogy tulajdonképpen előírunk. De amikor az Isten világa leplezetlenül, csak egy kicsinyke résen keresztül megnyílik a pásztorok előtt, akkor ezek a bátor emberek azt olvassuk, hogy félelembe esnek. Félelembe esnek. És ez egyértelmű jele annak, testvérek, hogy micsoda nagy különbség van a mi látható világunk és az Isten általunk láthatatlan világa között. Óriási különbség van. Ennyire nagy ez a különbség. Az ember föl sem fogja ezt. Ebben a látható világban, amelynek némely dimenzióit ismerjük, megtanulunk egészen otthonosan mozogni. Megtanulunk nem félni, ahogyan Isten parancsolta Ádámnak és Évának. Az uralmunk alá hajtjuk a földet, és azt gondoljuk, hogy ezzel minden a miénk. Az ember elkezdi magát isteníteni, mert azt mondja, már mindent tudok, már mindent értek, már mindent meghódítok. Már mindent uralok. És akkor egyszer csak egy résnyire kinyílik az Isten világa, és rájövünk arra, hogy a mi földi királyságunk, hatalmunk, nagyságunk, az nem mérhető hozzá az Isten hatalmához, az Isten világához. Testvérek, a láthatatlan világ magasabb rendű, mint ez a látható. Erről már a Biblia sokféleképpen tesz nekünk bizonyságot, de emlékeztetlek benneteket arra, hogy ez a világ, amiben élünk, ez egy múlandó világ. Nem egy örökkévaló világ. De az Isten láthatatlan világa, az egy örök világ. Ez a világ, amiben mi élünk, egy szüntelenül változó világ. De az Isten világára azt mondja a Szentírás, hogy nincsen benne változás. El se tudjuk képzelni. Meg se kell próbálnunk elképzelni, hogy milyen az, hogy valamiben nincs változás. Az a világ, testvérek, magasabb rendű, fölötte áll a mi világunknak. És most onnan érkezik követ, látható, érzékelhető módon, az Isten dicsőségével körülövezve, és elmond egy hírt, egy olyan hírt, ami a földi ember számára, a múlandó ember számára felismerhetetlen. Mert ugyan kifoglalkozott volna azzal, hogy József és Mária egy barlang istállóban egy gyermeket helyez a jászolba. Az se érdekelte az embereket, hogy egy várandós asszony, egy vajúdó asszony helyet kér. Azt olvassuk, hogy nem akadt nekik hely a szálláson. Nem hatódtak meg az emberek, mondhatnám így, abban a világban azon, hogy egy embertársuk ott vajúdik a szemük láttára. Vajon ki a csodát érdekelt volna az, hogy ő mégis megszülte azt a gyermeket, és elhelyezte egy jászolban, mert abban a barlangban erre volt lehetőség. Mégis most egy angyal érkezik, Isten követe, és erre a csendben, titokban, falu szélen lezajló eseményre fölhívja az emberek és az emberiség figyelmét, és miért teszi ezt? Azért, mert azt mondja, hogy ami ott történik, az egy olyan esemény, amit mindenkinek tudnia kell. Az emberek vakok, hogy ezt fölismerjék, de az Isten nem akarja ezt az eseményt elrejteni. És ezt mondja az angyal a pásztoroknak, ne féljetek, mert én nagy örömhírt hoztam nektek. Nagy örömhírt hirdetek nektek, amely nem csak a ti örömötökre lesz, hanem sokaknak az örömére lesz, az egész népnek az örömére lesz. Mi ez a nagy örömhír? Így mondja az angyal, üdvözítő született ma nektek. Nem azt mondja, hogy született egy gyermek, és lássatok már csodát, menjetek, nézzétek meg. Hanem a mennyei világ követe bejelent egy eseményt, amire nézve eddig csak ígéretek voltak. Azt mondja az angyal, most ígéretek, amelyeket az Isten adott, beteljesültek. Most teljesültek be. Nem azt mondja az angyal, hogy megszületett valaki, aki majd egyszer üdvözíteni fog benneteket. Nem azt mondja, hogy megszületett egy jó ember a földre, olyan, amilyen még soha nem volt. Hanem azt mondja az angyal, hogy az üdvözítő született meg. Egy kisgyermeket fogtok látni, ekkorát vagy ekkorát. De tudjátok meg, hogy ő az üdvözítő. Ez a szó, testvérek, hogy üdvözítő, ez a mi világunkban, 21. században egészen másként jelenik meg, mint ahogy akkor megjelent az emberek előtt. Mi várjuk az üdvözítőt, az üdvözítőket, és azok jönnek is csőstől, akik igyekeznek bennünket üdvözíteni. Az ember ma az üdvösségen semmi más nem ér, csak az, hogy nincsenek gondjaim, nincsenek betegségeim. A gyerek is jobb, mint amilyennek én képes volnék fölnevelni. Az unoka is kedvesebb, mint amennyit tőlem kaphat. Ez az ember számára az üdvösség. De ott akkor ez a szó, ez a fogalom jóval többet jelentett. És nekünk azt kell megérteni, hogy annak a bejelentésnek ott és akkor mi is volt az igazi mélysége. Mi volt az igazi tartalma? Szótéria, ez a görög szó, ami itt áll, ez jelenti üdvösség. Ezt csak körül tudjuk írni, amit ez alatt értettek annak idején, egy speciális kifejezésnek is mondhatjuk, mert egy speciális körben használták ezt a kifejezést abban a világban, méghozzá a tengereken használták, amikor a tengeri nagy viharokból, az elemek tombolásából valaki megmenekült. Üdvösség azt jelenti, hogy veszélyből való megmenekülés. Halálos veszedelemből való megmenekülés. De használták akkor is, amikor az ember valamiféle háborúságba keveredett, és azt mondták, hogy az ellenségétől megszabadult. Üdvözítő született ma néktek. Itt most nem fizikai értelemben mondja ezt az angyal az üdvözítőt, hanem annál még nagyobb értelemben is, amikor lelki értelemben beszél erről. Jött az a személy, aki elvégzi a ti megszabadításotokat. Jött az a személy, közétek született az a személy, aki meg fog benneteket menteni abból a veszedelemből, amelyben vagytok, aki meg fog menteni attól az ellenségtől, aki a ti életeteket tönkre teszi. Azt mondja az angyal, eljött az üdvözítő. Ő született meg. A zsidó hitvilágban is ismert fogalom ez, üdvözítő. És úgy ismert fogalom ez, hogy az üdvözítő személy, aki az embert üdvösségre vezeti, a szabadító, aki az embert megszabadítja, csak isteni személy lehet. Tehát maga Isten a szabadító. És erről az Ószövetség egész hosszú sora beszél, a zsoltárok. Istenről, mint szabadítóról beszélnek. Hitték a zsidók azt, hogy egyszer majd jön valaki az Isten láthatatlan világából, aki kézzel fogható lesz, fizikai személy lesz, és hozza a szabadulást az ember számára. Hitték, hogy ez a személy olyan valaki lesz, aki felette áll a múlandó világnak. Felette áll. Nincs alávetve, hiszen pontosan ebből kell, hogy megszabadítson bennünket. A halálból, a múlandóságból, a kárhozatból. Mert azt minden ember tudta már az Ószövetség idején is, hogy az ember baja, a veszedelem, amiben vagyunk, túlmutat a láthatókon. Tudta az ószövetségi ember is azt, hogy nem az a nagy baj, hogy megbetegszem. Nem az a nagy baj, hogy szegény vagyok. Hanem a nagy baj az, hogy meg fogok halni. Hogy átlépek a láthatóból a láthatatlan világba. És ott nem tudom, hogy mi vár rám. Amikor szabadítóról beszélnek, és erről gondolkoznak, akkor azt értették ez alatt a zsidók, hogy eljön majd isteni személy, Isten maga, és ő megszabadít bennünket a félelmeinktől, a mi legnagyobb bajunktól, a halál utáni kárhozattól. Ezért túl kellett, hogy mutasson ennek az üdvözítőnek a személye az emberen, mert azt mindenki tudta, hogy az ember saját ereje arra kevés, hogy ebből a bajunkból megszabaduljunk. Az ember erre kevés. És akkor megjelenik Betlehem mellett egy angyal, az Isten világának a dicsőségével, a pásztorok visszahőkölnek, és azt mondja, ne féljetek, lenne okotok félni, de most ne féljetek, mert örömhírt mondok nektek. Az üdvözítő megszületett ma nektek. Ő jött el. Testvérek, olyan hír volt ez 2000 esztendővel ezelőtt, amire több ezer esztendeje vártak az emberek. Azt gondolom, hogy talán mindannyian azt kérdeztük volna, amit nem kérdeztek a pásztorok, mert az angyal eléjük ment, hogy most ezt miért higgyük el. Több ezer éve így van. Egyik zsidó család átadta a másiknak, hogy el fog jönni az üdvözítő. Néha föl is tűntek emberek, akik azt mondták magukról, hogy mi vagyunk az üdvözítők. Aztán kiderült róluk, hogy nem ők azok. És mielőtt a pásztorok kérdezhetnék, hogy na jó van, meglepődtünk, megégettünk, ilyen bejelentést még nem kaptunk, de mi a bizonyíték? Akkor már mondja is nekik az angyal, hogy mi lesz a bizonyítéka ennek a jó hírnek. Bizonyíték nélkül a hírek nem sokat érnek, testvérek. Időnként hallunk arról, hogy ki mondott ezt meg azt, aztán kiderül, hogy nem is mondott olyat. Ez ágában se volt olyat mondani. Nagyapám mesélgette időnként, amikor megemlékezett azokról az időkről, hogy őt internáló táborokba vitték, szinte rendszerességgel, egyik nap kiengedték, és aztán vitték is az újabb internálásra, hogy szokás volt az internáló táborban az, hogy emberek elkezdtek beszélni olyasmit, hogy holnap hazamehetünk. De mindenki fölvillanyozódott. És akkor megkérdezte nagyapám gyakran tőlük, hogy ezt aztán honnan vettétek ezt a hírt? És ez volt rá a válasz, hogy mondják! Mondják! Na de ki mondja? Kitalálta valaki? Azt mondja. Mi annak az értéke? Persze nem mehettek haza soha. Azért, mert nem az mondta, aki mondhatta volna, hogy holnap hazamehettek. Mit ér egy jó hír, ha nincs mögötte erő és bizonyíték? És ezért megy az angyal eléje a pásztorok gondolatának, és mit mond? Bejelentem nektek, a több ezer éve várt jó hírt, megszületett az üdvözítő, és meg is erősítem ezt, találtok egy jászolban fekvő gyermeket. Testvérek, azt gondolhatnátok, hogy hát ez nem túl nagy erősítő, nem túl nagy megerősítés ennek a hírnek, de azért hadd mondjuk azt, hogy ez a hír, ez a jel még a pásztoroknál is kiütötte a biztosítékot, így mondja a mai ember. Még ott is kiütötte a biztosítékot. Ezeknek, ha volt családjuk, az nem ott volt velük, hanem odahaza. Ők pásztorok voltak, szerették az állatokat, szerették a szalmát is, de azért a feleségüket nem kényszerítették arra, hogy a mezőn szüljön, szalmába tegye az újszülöttet. Azt mondták, hogy micsoda világ ez? Micsoda világ ez, hogy valaki nem tud megszülni odahaza? Hogy valaki nem normális kultúrhelyen szül? Micsoda világ az, hogy egy újszülöttet, egy állatoknak a jászlába kell beletenni? És azt olvassuk, hogy ezek a pásztorok fölbuzdulnak. Izgatja a fantáziájukat. Ha ez olyan mindennapi dolog lett volna, egyáltalán nem foglalkoztak volna vele, legyintettek volna. És azt mondták volna, na ez nem nagy bizonyíték. De mit olvastunk róluk, testvérek? Azt, hogy azt mondják, nosza, keljünk fel, menjünk utána ennek a dolognak. Hát ilyet még nem pipáltunk. Ilyet még nem láttunk. És ez tényleg így van, ahogy ez az angyal mondja nekünk, akkor igaz az is, amit ő hirdetett, hogy az a gyermek az üdvözítő lesz. Kedves testvéreim, azt mondtam nektek, hogyha nem vagyunk tisztába Jézus Krisztus származásával, jövetelének, honnanjával, akkor minden megkérdőjelezhet előttünk. Mindenki mindent megkérdőjelezhet felőle bennünk. Jézus Isten volt azonban, már a születésekor, a földre jövetelekor, a mennyből igazoltatott számunkra. És lássátok meg, nem Mária és József az, akik elkezdik terjeszteni, hogy ez a mi gyermekünk, a világ üdvözítője, hanem a menny nyílik meg, ahonnan elküldetett közénk és érettünk Jézus. És onnan jön a bizonyság, hogy mi ne kételkedjünk. Nem maga találta ki Jézus. Nem maga találta ki. Azt mondták róla, azt állítja magáról, hogy ő Isten fia. Testvérek, a menny is igazolta. Abban a pillanatban, amikor belépett ebbe a mi látható és múlandó világunkba, hogy ő Isten fia. Kedves testvérem, nem tudom, hogy te hogyan vagy Jézus Krisztussal. Mert a Biblia azt mondja róla, ő az üdvözítő. Nem tudom, hogy amikor az üdvösségedről gondolkozol, kalkulálod-e a gondolataid között Jézus Krisztust. De sok ember keresi az üdvösséget a maga erejében, a maga jóságában, a maga szentségében, a maga életvitelében. Na majd ez elég lesz az üdvösségre. És Jézus Krisztus a képletben egyáltalán nem szerepel. Óriási hiba. Mert az üdvözítő testvér nem jó cselekedett, az üdvözítő nem egy ember, nem te vagy, nem én, nem egy politikus, nem egy nagy elme, egy gondolkozó, nem egy filozófia, hanem az üdvözítő egy isteni személy, az Isten fia Jézus Krisztus, aki nélkül nincsen menekülés a halálból és a kárhozatból. És karácsony üzenete számodra és számomra is az, hogy az üdvözítő megszületett. Megszületett. Nem holnap fog eljönni, nem holnap után, nem ezután fogjuk megválasztani, megszavazni. Ő 2000 éve eljött ebbe a mi világunkba. És ha te az üdvösséget keresed, akkor az üdvözítőt kell, hogy keressed. És ha az üdvösségedet akarod megtalálni, akkor Jézus Krisztus kell, hogy megtaláljad. És ha Jézus Krisztust nem találtad meg, nincs üdvösséged. Építheted a magad kártyavárait mindenféle cselekedetre, jellemre, beszédre, erkölcsre, úgy fog elomlani, úgy fog semmivé válni, mint ahogy a húzat a kártyavárat szétrombolja. De aki az üdvözítőtől, Jézus Krisztustól várja az ő üdvösségét, az nem fog csalódni. Őról azt mondja a Biblia, hogy erős kőszikla ő, amely megtart bennünket, mindannyiunkat, akik őrá építjük az életünket, és őtőle várjuk és kérjük az üdvösségünket. Mert az üdvösséget megszerezte nekünk. Ő üdvözítő. És ezért azt mondjuk, hogy a mi üdvösségünk nem a jövő dolga, amely majd egyszer valamikor bekövetkezik, hanem azt mondjuk, hogy a mi üdvösségünk Jézus Krisztus, aki él, aki valódi személy. Ezért mondjuk azt, testvéreim, már most életünkben, nagy bizonysággal, akik hiszünk Jézus Krisztusban, az üdvözítőben, hogy nekünk üdvösségünk van. És ez a mi bizonyságtételünk nem arra épül, hogy mi jók vagyunk, vagy jobbak vagyunk, mint mások, hanem arra épül, hogy hitáltal beleoltattunk ebbe a Jézus Krisztusba, az üdvözítő Jézus Krisztusba. És ő az, aki bennünket úgy életünkben, mint halálunkban, örökön, örökké, kegyelméből megtart. Te hogy gondolkozt az üdvösségedről, és mit gondolsz Jézus Krisztusról? A két dolgot lehetetlen elválasztani egymástól. Ne tedd ezt. Ha kételkedsz Jézusban, nincs üdvösséged. Ezért tehát ne kételkedjél benne, ő a te életednek is szabadítója és megmentője. Ő az, aki kisegít bennünket életünk viharaiból, amelyek közül a legnagyobb viharon neked és nekem még át kell majd mennünk, a halálnak viharán. És majd talán azt mondják, akik látják a mi tusánkat, hogy oda vesztek, de mi tudjuk, hogy nem veszünk oda, hanem Jézus Krisztus megtart bennünket. Az, hogy eltűnünk-e látható világ horizontjáról, az, hogy porrá válik a mi testünk, számunkra nem azt jelenti, hogy vége mindennek, hanem azt jelenti, hogy átmegyünk ebből a látható és mulandóból a láthatatlanba, az örökbe. Jézus Krisztus által. És ez a mi vigasztalásunk, és ez lehet mindannyiunk vigasztalása, és ezért hívunk és bátorítunk is benneteket Jézus Krisztusban való élő hitre. Mert amikor ő megszületett, akkor az üdvözítő született meg. Akik hiszünk, erősítsük meg a mi hitünket, majd itt az úrvacsoránál, az úri szent asztalnál, a jegyek által, mert ezek emlékeztetnek bennünket Jézus Krisztus győzelmére. Arra a győzelemre, amellyel ő legyőzte ezt a világot, és amely győzelem a mi drága és üdvösséges hitünk is. Amen. Kedves testvérek, gyertek, fennállva énekeljünk most a 329. dicséretünk első és ötödik versét. A 329. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük. Itt állok jászolott felett. El helyünket, testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, mert hű és igaz módon betöltötted Ádámnak és Évának adott ígéretedet, és elküldted az üdvözítőt ebbe a mi világunkba. És köszönjük te neked azt, hogy egyértelmű jeleket és bizonyítékokat adtál az ő földre jövetelekor, hogy mi ne kételkedjünk ő benne. Köszönjük, hogy nem csak élete, cselekményei, eseményei adnak bizonyságot a te fiadról, Jézus Krisztusról, hanem az ő világba való érkezése és lépése első pillanatától kezdve arról beszél minden, hogy mi higgyünk ő benne, és mindabban, amit ő tanított és elvégzett, nekünk és érettünk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki nem vetetted meg a mi világunkat, aki vállaltad ezt az utat érettünk nyomorult bűnös emberekért, aki leszálltál a mi háborgó, veszedelmekkel teli világunkba, hogy megmentsél bennünket a világ múlandóságából és a kárhozattól. Köszönjük, hogy az életedet adtad azért, hogy nekünk életünk legyen. Dicsőítünk, Szentlélek Isten, aki prédikáltatod nekünk igédet, a drága evangéliumot, az örömhírt, amelyet szívünkbe fogadván megmenekülhetünk. Köszönjük így ezt a karácsonyt is, amikor a lényegre emlékeztetsz bennünket. Kérünk, légy nekünk segítségül, hogy szívünkben hit ébredjen, és szívünkben a hitnek lángja egyre elevenebben lobogjon. Szabadíts ki bennünket e látható világ korlátai közül, és emeld a mi tekintetünket feljebb, hadd lássuk mi a te láthatatlan világodat, s hadd legyen az meghatározóvá mindannyiunk életébe. Köszönjük, hogy akik így élünk, azokat te ma is jelekkel és csodákkal veszed körül. Így köszönjük meghallgatott imádságainkat, így köszönjük meg neked békességünket és örömünket, amely mindattól független, ami bennünket körülvesz. És így köszönjük meg neked üdvösségünk felől való bizonyosságunkat is, melyet egyedül arra építve tudunk, amit te kijelentettél és elvégeztél érettünk, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy biztos alap életünknek a te ígéd és a te szemhelyed. Adjad, hogy egy szívvel és egy lélekkel hadd tudjunk erre építeni mindnyájan. Hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor azokért kiáltunk te hozzád, akik drága szeretteink, de megrendültek egészségükben, vagy éppen hitükben, légy segítségül nekik. Te emlékezzél meg azokról is, akiket megszomorítottál a gyász szomorúságával ezekben a napokban. Urunk, Te légy a mi életünknek továbbra is jó pásztora, a mi igazgatónk, akit követve a mi életünk biztonságban van, és adj nekünk igaz hitet, elhatározás, döntést, hogy minden időben Te hozzád ragaszkodva, a Te igaz nyomdokodat követve járhassuk életünknek útjait. Amen.